Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lőrincz Sándor újságíróval Gerstenmájer György beszélget. A beszélgetés második része következik.
Honnan merít erőt, hogyha néha úgy érzi, hogy picit elfárad, vagy nehezebb akár a hitet terjeszteni a közvetlen környezetében, vagy a társadalomban, akár a mindennapokban megélni a hitet?
Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy nem lehet ennyire vehemensen nekilódulni, mint amilyen az én alaptermészetem, de hát az ember, ahogy öregszik, talán bölcsebb is lesz. Igaz, hogy a bölcsesség az nem életkor függő, de ebben az esetben, vagy az én esetemben úgy gondolom, hogy igen. Keresni kell az alkalmas időt, az alkalmas pillanatot, és akkor elő kell rukkolni. Persze az ember életében vannak szárazabb időszakok, lelki szárazság az nem új keletű az én életemben sem, viszont az imával, a rendszeres imaközösségi estekkel, hiszen minden héten találkozunk, van köztünk szájsebész főorvos, van köztünk iskolatitkár, van egy pap is közöttünk, feleségem és én, és van egy nyugdíjas, de a karizmatikus mozgalomban nagyon régóta jelenlévő, sajnos már özvegy asszony, úgy hívják, hogy Terestényi Csilla, akikkel ezért is imádkozunk, hogy az erőfeszítéseink azok eredményesek legyenek, és ha lelki szárazságban szenvedünk, akkor az Isten mutassa meg, hogy a remény az sohasem meghaló, ahogy Nagy Gáspár is fogalmazott, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való, és ezt rendre megéljük. Különféle szolgálatok is ide tartoznak, hiszen közbenjáróim a szolgálatot végzünk az emberekért havonta egy alkalommal, de ez nekünk is gyógyulást jelent. Nem mi vagyunk itt a főszereplők, hanem az Isten, a gyógyító Jézus a főszereplő, aki általunk próbálja csitítani a lelkekben dúló harcot, általunk gyógyít, általunk kerül újra harmóniába a megriadt lélek, de az is igaz, hogy az ellenoldal az szüntelenül lesi a mi lépteinket, tetteinket, és ármánykodik, és oda teszi be a patáját, ahova csak szeretné, illetve ahova hagyjuk, illetve ha nekünk is küzdeni kell ez ellen. De most már teljesen nyíltan a munkahelyemen is látok egy villogó, tekergőző kígyónyakéket az egyik kolléganő nyakába, és azt mondom neki, hogy ez nem éppen szép szimbólum, miért kell ezt használni? És szó nélkül leveszi. Mert tudja, hogy nem akarom megvezetni. És picit beszélek akkor a New Age-nek a praktikáiról, az okkultizmus veszélyeiről. Az a baj, hogy a legtöbb embernek nincs erről tudása. Gál Péter New Age keresztény szemmel című könyvét érdemes elolvasnia mindenkinek. Ott tételesen fel van sorolva, hogy a horoszkóp, a kineziológia, vagy éppen a Harry Potter miért káros az ember számára, és helyette mit kellene csinálni? Hát oda kellene egészen egyszerűen találni az Istenhez. Nem sorra járni a jósnőket, a különféle kártyavetőket, hanem bekopogni az adott terület, vagy ha nem az adott terület, plébánosához lelki beszélgetésre jelentkezni, vagy mondjuk egy életgyónást tenni. Nagyon nagy gyógyulások lennének ezek.
Ha már itt a Harry Potternél járunk, én úgy gondolom, hogyha valaki éretten olvassa, csak úgy, mint egy mesét, akkor talán nem lehet belőle baj. De ehhez kell egy felnőttség, meg egy érettség.
Így van, így van, aki meg tudja különböztetni a káros és a nem káros elemeket, és tudja hova helyezni. Viszont annyira nincs szüksége az emberi léleknek arra, hiszen meg tudjuk választani, ha olvasunk utána, vagy róla, hogy mit olvasunk és mit nem. Ez mind egy film, és egy pszichotrillert, lehet, hogy vannak rajongók, és én nem ítélkezek senki fölött, mert nem az én dolgom. Én biztos, hogy nem keresném magamnak azokat a perceket, hogy rettegjek tőle, viszont ha a Rítus című filmet említem, ott viszont a az ördögi oldal, az ördögűzés tökéletesen megjelenik. Második János Pál pápa tudtával, és Második János Pál pápa gondolata is ott vannak a végén, tehát nagyon hiteles filmnek tartom. És ha vannak hiteles filmek, akkor lehet, hogy inkább ezek iránt kellene, vagy ezeket kellene rajonganunk. Ez olyan, mint egy bestseller, vagy egy lektőr, vagy egy irodalmilag nem különösen értékes olvasmány. Mindenki azt olvas természetesen, amit akar. De hát erre mondják, hogy az Isten észt is adott nekünk, nem?
Igen.
Tehát választhatunk mi bármit, és nem biztos, hogy én, ha találok a közelembe, mert hogy miért ne találni, van egy 3500-es könyvtárunk odahaza, ha találok olyan kötetet, akkor mégiscsak szép irodalommal alszom el, és nem ócskaságokkal, mert a mai könyvpiac olyan, hogy mindent kiad. Tehát bárki lehet könyvkiadó, legyen rá pénz, lehetőleg Nurszádóra jöjjön ki, hogy a vállalkozás, tehát minden kiadható és minden megvásárolható. És nem akarok bele bonyolódni, mert nem vagyok én szakembere a könyveknek, se az irodalomnak, de pont ez a hatalmas kínálat a legnagyobb veszélyforrás.
Igen.
És amikor Coelhót emlegetjük, hát meg kellene nézni, hogy milyen, micsoda spiritista, meg milyen élete volt neki. Elég a mostani internetes világban rákattintani. Miért vár Coelho sláger könyvé? Miért nem lehet mást olvasni? Nekünk annyi szép magyar regényünk van, ahol a transzcendens is megjelenik. Miért kell tudatosan ártani az emberi léleknek? Én csak ezt kérdezem, és ebben a könyvkiadók felelőssége is benne van. Nem csak a haszont kellene nézniük, hanem az értéket és a minőséget.
Ha már a könyvolvasásnál tartunk, meg az olvasásnál, a Bibliát rendszeresen forgatja naponta?
A mai ige jár hozzánk, illetve az interneten is a napi evangéliumot olvasom, és elmélkedek rajta. Épp a napokban volt egy ilyen ima hozzátéve, ugye Szalézi Szent Ferenc imája, aki ugye az újságírók és az írók védőszentje volt, egy lelkiségi író, egyházszervező, kiemelkedő szónok is volt, több pápának személyes tanácsadója, és nagyon megörültem ennek a Szalézi Szent Ferenc idézetnek, mert ezt mindannyiunknak kell tanulni. Ha újságíró valaki, ha nem az, ez így szól, hogy Uram, taníts meg engem igaz nagy lelkűségre. Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észtesen véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül csak azért, hogy akaratodat teljesítsem.
Ez nagyon, nagyon szép idézet. Sikerült már egyébként egyszer végigolvasni a Bibliát, vagy mindig?
Nem, de szándékom az van. Minden imacsoportban is, amikor találkozunk, felütjük a Bibliát, napi szinten azért itt van az életemben, nekem is, de nem az a fajta tudatos Biblia olvasó vagyok, amire most vannak kísérletek, és a közvetlen környezetemben is megfigyelhető, hogy az Ószövetsége és az Újszövetségi részeket egymással párhuzamosan olvasva. Lehet, hogy ez kifogások számomra, hogy nincs idő. Kell ehhez olyan valóban érett ima idő, amikor nagyon, nagyon koncentráltan tud jelen lenni az ember, és úgy tudja befogadni Isten szavát.
Igen, én magam is már többször megpróbálkoztam vele, de valahogy mindig úgy voltam vele, hogy nem szeretem úgy olvasni, hogy mondjuk állandóan elkalandozzik a figyelmem, és azt a könyvet, a Bibliát, a Szentírást tényleg nem lehet úgy olvasni, mint bármilyen egyéb regényt vagy irodalmat, tehát ahhoz, ahogy ön is mondta, tényleg lélekben ott kell lenni teljes figyelemmel. Remélem, hogy egyszer majd az életem során szép lassan sikerül elolvasni.
Így van.
Eddig valamiért mindig megakadtam.
És azt ne akkor hagyja meg az Isten, amikor az ember a beteg ágynál van, és akkor nagyon sok ideje van, és akkor tud olvasni. Különben a Biblia, tehát nincs olyan nap, hogy valamilyen bibliai igerész ne kerüljön a kezembe, akár látens módon is, akár teljesen direktbe, és az élet írja ugye a történeteket. tavaly adventkor a Segesdi Szociális Otthonunkba kimentem, mert volt az önkéntesség napja. Hát mondom, én amiről tudok, én próbálok beszélni a hitemről, a rendszeres vallásgyakorlásomról, és voltunk vagy 30-an a Szociális Otthon nagy termébe, és egy ilyen interaktív beszélgetést kezdeményeztem adventről, felkészülésről, karácsonyról, ünnepekről, minden ellátott, aki ott volt, megszólalhatott, és én magam is tanúságot tettem Isten mellett, és amikor búcsúzkodtunk, akkor többen is odajöttek, hogy de jöjjek el máskor is. Hát mondtam, rendben van, majd Nagybőjtbe elmegyek. Hát ez egy könnyelmű ígéret volt, nagyon gyorsan lezajlott a Nagybőjt, viszont Nagybőjt, tehát a nagy héten, nagy hét elején egy másik intézményünkben volt egy versmondó verseny, és a szomszédos református templomba mentek át az ellátottak, ahova a megye minden részéről összesereglettek, fiatalabbak, idősebbek, mert ugye szokás, hogy akkor a református tiszteletes, vagy a katolikus plébános egy rövid tanítást tart. Igen ám, de a református tiszteletes megbetegedett, a katolikus plébános viszont a püspökségre behívták, ezért maradt egy hitoktató, és maradtam én. És az igazgatónő fölkért, hogy na most akkor tietek ki a terep, most azt mondotok, amit szeretnétek, amit akartok. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép lelki ráhangolás volt ez ott. El is mondtam az ellátottjainknak, hogy lámnál már azt gondoltam, hogy mulasztásom van, mert hogy ez elmarad, de most itt akkor ezt meg tudom tenni.
A beszélgetés vége felé megkérdezném, hogy lenne valami, amit még megosztana a hallgatókkal?
Az Isten hit, ugye ez a téma, és nagyon sokat beszélgettünk erről, én magam is a mindennapokban, és ez nagyon nagy gondot jelent ugye tudósoknak is, hiszen az isteni jelenlét az ugyan tapasztalható, igen, a hívő tudósok által. Aki nem hisz, az nem tudja elfogadni ezt. Lázár Balázs költő színésznek van egy Szabad Gyökök című verse, amiben az van, hogy nagyon világosan, nagyon egyszerűen leírja. Mivel csak azt lehet tagadni, ami van, az Isten tagadás legalapvetőbb bizonyítéka Isten jelen valóságának. Ugye, ha ebbe belegondolunk, azért ebbe az igen, egy mondatban ez... minden megvan.
Igen.
A Kossuth Díjas Lázár Ervin is van, amit nagyon tudhatott. Azt mondta, hogy aki távolodik Istentől, az is közeledik hozzá, csak a hosszabbik utat választotta.
Ez nagyon
milyen igazság ez? Tehát Lázár Ervin nagyon tudta. Szegény Zsuzsa, ugye nemrég halt meg Vati Zsuzsa, a feleség, aki egy bűbájos asszony volt, és megadta a sors nekem, hogy többször is beszélgethettem, találkozhattam vele. Tehát vannak olyan egyértelmű kijelentések, vagy egy kerekasztal beszélgetést vezettem egy megyenap alkalmából, ennek a kerekasztal beszélgetésnek Spindler Béla, Kaposvári Színház színésze és az egyetem oktatója is résztvevője lehetett, és Bérces László, akit nemrég Jászai díjjal tüntettek ki már 65 éves korában, aki, hát Béla elmesélte, hogy például az ő színész léte, hogy kezdődött, hogy ment át egy napfényes mezőn, amikor egy belső hang azt súgta, hogy fiam, légy színész. Bérces László rögtön rákontázott, hogy de jó, hogy irigyeli az ilyen embereket, akiknek így egy belső hang súgja, hogy fiam, te mi légy. De hát ő nem ilyen ember, és ő a kereső, kérdező, kóvájgó ember, de ő nem tudja az Isten hitet még elfogadni, nem jutott el odáig. Annyira őszinte beszélgetés volt. És nekünk hívőknek nincs jogunk semmilyen megjegyzést tenni a másikra, hogy ő hol tart a hit terén, leginkább az életünkkel kell, hogy evangelizáljunk, hogy úgy élj, hogy kérdezzenek. Van egy ilyen ősi közmondás, vagy bölcsesség. De ha csak azt nézzük, hogy Rátóti Zoltán, aki a Kaposvári Csíkegyházi Színház egykori igazgatója volt, ugye létrehozott egy templomot, épített az őrségbe egy templomot. Mi, ha nem isteni súgás lett volna az a gyönyörű templom? Róla is írtam különben egy beszélgetőkönyvet a Kairosz kiadó Magyarnak lenni sorozatába. Tehát miért hiszek, és a Magyarnak lenni sorozatába több kötetem is megjelent. De Ez engem mindig is foglalkoztatott. Az élet nekem megadott olyan helyzeteket, hogy Fekete István újra temetését például én rendezhettem 2004. augusztus 14-én Göllében. Balázs püspökő mondta a búcsú beszédet a templomba, ott rabataloztuk föl Berit asszonnyal és Bogáncs kutyával együtt, mert belekerült a koporsóba Bogáncs, illetve Bogáncs nem került bele, Berit asszony került bele, de Bogáncsot külön temették, a hamvakat, majd erről egy külön történetet hadd mondjak el, és Jókai Anna akkor az Írószövetség nevében búcsúztatta Fekete Istvánt, akit nagyon sokáig azért nem emeltek be az irodalmi kánonba, mert hogy hívő ember volt. Hát úgy írni a természetről, az Isten szeretetről, ahogy ő tette, nagyon kevesen tették, és nekünk büszkeségünk ő, mert Gölle, ahova újra temettük, a Somogyban van. Igen, és a Bogáncsra visszatérve, mivel szemerkélt az eső, és úgy száradtak fel az esőcseppek Fekete István koporsójáról, lecsúszott a koporsódísz. Egy fehér rózsa koporsódísz volt, és a temetkező KFT találékony munkatársai felemelték ezt a kis rózsa koszorút, és ráemelték Bogáncs fehér urnájára, és este megyek haza, nézem a tévét, a közvetítést, a TV egy közvetíti, hogy engedik le Bogáncsot a sírjába ezzel a fehér rózsa koszorúval. Úgy látszik, hogy Bogáncsnak is megjárt ez. Tehát rengeteg történetem van, most utóbbi időben politikusokat is faggattam, Szászfavi László egykori államtitkáról is készítettem egy beszélgetőkönyvet, ő református lelkész, vagy most, ami megjelent az idei Szent István könyvfétre, az Ige mérlegén címmel, ugyancsak a Kairosz adta ki, ott a házanyasszonyt is kérdezem, vezető pozícióban lévő hölgyeket is kérdezek arról, hogy tudják-e, tisztában vannak-e azzal, hogy Isten nem véletlenül állította őket arra a posztra. Persze Gál Ildikó is, az európai képviselő is vall erről, de ebbe művészek, papok, a gyerekvédelem és szociális ellátórendszerben dolgozók is vallanak a hitükről többek között, és bebizonyosodik, hogy ott, ahol él a hit, annál a családnál, annál az embernél sokkal könnyebbek a mindennapok. Az az erőforrás, ami kizárólag tőle származik, az emeli fel az embert, az ad támpontokat a jövőhöz, az élethez. És nem az energiák, és nem a sztupák, és nem a szokult tanok. Úgy gondolom, hogy sajnos még mindig eléggé marginális oldalon van a megbélyegzettség, például a tetoválás. Ha kimegyünk az utcára, tetovált emberek, összönével találjuk szemben magunkat, most már mi számítunk majd kivételes, utogatni való embereknek, akik nem tetováltatják magukat, és ez csak egy dolog, amit említek, hogy a különféle piercingek, az Isten nem ilyennek teremtett bennünket. És tudatosítani, hogy az egyszerűség, mert hogy a kegyelem az egyszerűre épít. Nagyon szeretem a Pécsett élő Halmai Tamás verseit, és most húsvét ünnepére készülve is lapozgattam. Az egyik versében ezt írja, hogy nem fél az Isten félő, mert hinni szereti, hogy föltámad az élő, s begyógyulnak a kereszt sebei.
Azt hiszem, hogy ezzel a gyönyörű idézettel méltóképpen lezárjuk ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy a stúdió vendége lettem.
Kedves hallgatóink, Lőrinc Sándor újságíróval Gerstenmájer György beszélgetett.